23. fejezet, a valóságos tehénke. Fáji ravasz dolgot forgatott elméjében. Biztos volt, hogy Vidonka Józsinak Dőri adott pénzt, s ő menesti külföldre, hogy Butlert elüsse a legjobb tanújától. Szóval Vidonkában nem bízik Dőri. Ebből aztán az is kitetszik, hogy Dőri se vesztegeti az időt hiába. S amit tanú, majd megjelenik a szent szék előtt, az mind zsinórra fog vallani amellett, hogy a szent esküvő rendben folyt le. Nagy gyámoltalanság volna így viszonyok közt ezt az egy jó tanút elbocsátani Lengyelországba, vagy esetleg Amerikába. Sőt, ellenkezőleg, mindenáron meg kell Vidonkát szerezni úgy, hogy körmeik közt tartsák. Isten különös rendelése, gondolta Fáji, hogy éppen útjába vetette ezt a Vidonkát. Azért sietett oly mohón a lakodalmasokhoz is, ereszté egyedül az öreg Krokkot. Grivi uram megörült, amint meglátta, tudtam én azt, hogy a tekintetes úrnak derék embernek kell lenni, mikor pedig később belevegyülvén a mulatók közé egy csárdást is elaprózott Hadasiné asszonyommal, akkor meg már éppen a vérét is ontotta volna érte. Alig várt, hogy alkalmat kerítsen egy szögletbe vonni a vőlegényt, és egy kicsit szondírozni a talajt. Azt hallom, fiatalember, hogy maga elhagyja az országot. Van ez nem különben, ám mit tudja csinálni, szegény ember? Hát mégis nagy kár, hogy ilyen derékember, ilyen nagy tehetségű mester idegenbe megy. Bizony nagy kár, hagyta rá Vidonka elérzékenyülve. Én igen sok szépet hallottam magáról. Igazat mondtak, igazat. De mit éri? Ha muszáj, muszáj elmenni, ha muszáj, muszáj. De lássa, én olyan bolond ember vagyok, aki szeretek arra áldozni, hogy a hazai erőket támogassam. Hát mit szólna ahhoz, ha én azt mondanám, hogy én magát uradalmi asztalosnak alkalmazom tisztességes fizetés mellett, ahol kedvére kifejthetné tudását, tehetségét. Sírnám, de mégis azt mondanék, muszáj menni, muszáj, daj te mi pakaj, adjatok békét. Fájnak szárnyakat adott a küzdelem hevülete. Tudta, hogy most Dőrivel áll szemben, hogy ez csata, és a csatában minden eszköz jó. Lássa pedig, milyen jó dolga lenne, kastélyban laknék a kis feleségével. Olyan úr volna, mint a tisztartó, nemzetes uramnak szólítanák az uradalmi huszárok is. Vidonka sóhajtott. Az uradalomnak erdeje van, százados diófákból. Olyan diófákban turkálhatna, hogy három férfi karja összvevéve nem éri be. Vidonka hörgött, minden arcizma vonaglott a keserűségtől. Aztán más az, polyák parasztoknak ládákat csinálni, meg szuszékokat, és más aranyozott szekrényeket alkotni, amikben hercegnők, grófnék tartogatják a sejemszoknyáikat. Vidonka reszketett, a fölkorbácsolt dicsvágya hátkerincét hasogatta. Nagy fizetést kapnak készpénzben, zsírt, gabonát, tüzelőfát. Kiköthetnénk minden elkészült remekért még külön néhány aranyat, azon felül tehén tartása lenne a felesége számára. Micsoda? Egy tehén, a katuskának egy igazi, valóságos tehén, amelyik nem az ő szénájukat enné, de nekik tejelne az istálóban, még talán tarka is volna, persze nagy tőgye lenne neki, és gombok a szarvain, hogy a katuskát meg ne döfje, de már ez sok volt Vidonkának. Elkezdett előbb könnyezni, mindig jobban-jobban, mi végre nagyon ellágyítván őt a sokbor is. Valóságosan bőgött, mintha ő lenne az a bizonyos tehén. Nem lehet, semmi se nem lehet, kunkogta fuldokló hangon. Én már vagyok eladva, eladva. Fáji uram erre sem mutatott meglepetét. Nem baj az, hát visszafizetnénk a pénzét az illetőnek. Vidonka elgondolkozott egy kicsit, látszott a rettenetes habozás az arcán, aztán csak a kezével intett szomorúan. Á, azt sem nem érne semmit. Vége van, vége van. Aki engem megvette, az nagyon-nagyon hatalmas úr. Amit mondta, az jönne flintával, bum, lőne rám, és fuk, kiröpülne belőlem lélek. És mégsem volnék nemzetes asztalos uradalomban, és Katuska se lenne enyém feleség. No, hát az nem úgy van. Mert az az illető hatalmas úr, az hatalmas lehet otthon, a maga szemetjén. Vagy még a környékén is. De ahová magát tenném, ott már megint más hatalmas ember van, és pedig százszor hatalmasabb ennél, aki ott már annyira semmi, hogy a kutya se ugatja meg. De hiszen Mester Fáji uram a perszvadeállásban, nem hiába volt olyan híres vice ispán, teljesen megrendítette a szegény vidonkát, úgyhogy az ettől fogva úgy járt, kelt, ődöngött a társaságban, mint a szédült légy. De mindez még nem látszott elégnek. A mérték még nem billent Fáji felé, csak imbolygott ide-oda. Fáji érezte, hogy még egy verdungot be kell tenni a serpenyőbe. Elővette Katuskát is, meg Gribi uramat is az ajánlataival. Ugyancsak nagy bolhát eresztett a füleikbe, mire súgás-búgás támadt hármajok közt, hol az egyik puhította vidonkát, hol a másik, valóságos fölfordulást okozván a násznép közt is. Nyomasztó a kedélyekre, ha látják, hogy a családban valami zűrzavar uralkodik. Egymástól kérdezik a vendégek, mi az ördög van ezek között. Nem hallott valamit komám uram vagy csógorasszony? Maga a vidonka vőféje, a Dőri báró Gergely nevű kancsal hajdúja is, de itt úrias öltözetet viselt, és megyei eskütnek adta ki magát. Neszelni kezdett, mint a vizsla teringette, itt foly valami, de ha odalépett, ahol együtt beszélgettek, tárgyaltak, egyszerre közömbös dologra fordították a szót. Szóval ingadozott a serpenyő, míg végre ráesett a Katuska szép szemeiből egy könycsepp, az első könny az új asszony szemeiből. Tehát, micsoda rettenetes sziklamozdító ereje van annak. Nem egy verdung az, de sok mázsa. A könycsepp kibudjant a lecsukott fekete pillák alól, és a mérleg fölbillent a Fáji uram javára. Éjfél táján visszavonult Fáji a szobájába, de nem vetkőzött le. Tudta ő, hogy meg fog érni az ő gyümölcse. Egy csöppecse volt meglepve, midőn nagy óvatosan megnyílt az ajtó, és vidonka besuhant, aztán térdre vetette magát előtte. Eljöttem, kedves patronuska, vállalok mindent, tetszett, amit mondani. Isten nem adta nekem bátorságot, de feleségem adta ide az övé bátorságot, és most van bátorság. Vállalok uradalmi nemzetes asztalosság és tehinkét, de aztat még nem elég, mert még van itt a lidérc a nyakamon, az a feneség. Eztet nem bírja vidonka lérázni. Van eskü is, de aztat vagy hallotta, vagy nem hallotta Istenke, ha nem hallgatta oda. Isten meg is bocsátja, de lidérc, az nem ereszt. Vidonka aztán bevallotta, hogy Dőri 1000 forintot adott neki, és még 2000-et ígért, amin majd Lengyelországban házat, műhelyt vesz neki a Gergely hajdu, ki ma éjjel kíséri el egy fölfogadott tótszekéren, mely már ott áll az állás alatt. A 2000 forint is még a Gergelynél van, a mellény zsebébe bevarva. Vidonka azt se hallgatta el, hogy a feszületre tette le Dőri előtt az esküt, Isten megbüntesse, föld benevegye a csontjait, ha 20 esztendeig visszatér Lengyelországból, ahol idegen név alatt fog élni. De ha ez szerint nem menne el Lengyelországba, hát akkor vissza se térhetne onnan, és nem szegné meg esküjét. Csak hogyha az ő esküje nem baj, nagy bajám a Dőri esküje, mert ő meg arra esküdött meg, hogy ahol meglátja, ott lövi le, tudnilik vidonkát. Persze, ha sehol se látja, hát sehol se lövi le. Ezt is még ki lehet kerülni, de a lidérc, akit melléje adott, az a nagy veszedelem. A gonosz hajdu mindenütt vele megy, minden mozdulatát lesi, hát a lidérc ellen kellene még valamit kigondolni a tekintetes patronuskának, s akkor mindjárt nyele volna a fejszének. Fáji gondolkozott egy darabig, bosszantotta, hogy elküldte a fogatát. Van-e a vendéglősnek kocsia? kérdé. Van. Na hát, az egész dolog egyszerű. Le kell itatni egy kicsit a gonosz Gergelyt, az alatt a vendéglős befogat, és a kocsia megáll valami kitűzött helyen a városban. De előbb már itthon ráteszik a mennyasszony ládáját, dunyháit. Akkor aztán egyszer csak senkitől se búcsúzva kimegy a mennyasszony, mintha le akarna nagyálmosan dőlni valahol, de voltak éppen a kocsihoz megy, az én huszárom kün fogja várni a griff előtt, és elkíséri. Vidonkának megvacogott a foga. Ja, éjjel, huszár, fiatal asszony, ebbe nem, bele egy, ami nem lehet. Micsoda bolond féltékenység, ne legyen képzelődő, hiszen a huszár öreg fickó. Hát hol őtet lehetne előbb megnézni? Hát akkor csináljunk más tervet. Tűnjenek el mind a ketten, mintha csak csókolózni mennének a pitarba vagy a konyhába, ahogy ez már szokás ilyenkor. Szokás, hagyta rá Vidonka csillogó szemekkel. És már voltunk máma vagy kétszer. Nos, most harmadszor nem oda mennek, hanem elvezeti a huszár a kocsihoz, felülnek, aztán köd előttük, köd utánuk meg se állnak a bozosi kastélyig, ahova a tisztartónak levelet visz a hajdu, hogy mindenekkel ellássa szállásukat, rögtön berendezze, és mindenki ellen megvédelmezze. És Gergely, kérdi Vidonka aggodalmasan. Gergely pedig egyszer csak keresni kezdi, de már akkor hűlt helyük lesz, üresre koppan a foga. De hát, ha utánunk jön, no csak azt próbálja meg. Tudom, lepedőbe viszik onnan haza, mert olyan 24 botot rendelek számára a tisztartónál, hogy holtanapjáig el nem felejti. A tisztartó pedig annyira pontos ember, hogy a kamatokat se tartja vissza. Erre aztán röhögött a Vidonka, tetszett neki ez a vidám bepillantás a jövendőkbe, mire elszántan nyújták kezét. Így már jó. Itt az enyém becsületes márka. Parolát fogtak, és Fáji arcáról a diadalmas megelégedés sugárzott. Nagyot fújt, mint aki valami nagy munkát végez. Édesdeden fűzögette gondolatait. Most már megnyertük a pört, szeretném, ha Perevicki látná, mire képes egy volt vicispán. No de most már szó sincs a lefekvésről, még sok eligazítani való dolga volt. Megállapodni a kocsira nézve Gribivel, aztán a huszárjával kellett beszélni. Na, meg a levelet megírni budai uramnak. Domine dilectissime, bizodalmas barátom uram. Vidonka nevű asztalost fogadtam uradalmi asztalosnak, ki is a pörben tanunk lészes őt Dőri uram gonosz praktikával elsikkasztani akará szemeink elől. Legyen rá gondja dilectissime, hogy asszonyostul együtt elláttassék, tejbevajba füröztessék, nemzetes uramnak szólítassék. Kit is fölvenni immár, de júre nekem nem lehetett, de mégis fölvettem őt, mert úgy kívánja a prudencia. Vigyázzon is rá mind a két szeme világára, mert meg lehet, üldözni fogják, az is meg lehet, elcsalogatni próbálják. Obligatus servus Stephanus Fai de Fai. Postscriptum utóirat. Comes Johannes in amore proficiscens offensus est ebatta. János gróf szerelemben utazva megtaláltatott ebatta. S még azután se tudott lefeküdni, míg csak minden úgy nem történt, vagy két óratájban éjfél után, ahogy ő azt provideálta és eligazítá. Akkor aztán magára zárta az ajtót, bedugta egy vánkossal az ablakot, hogy a zene ne hallassék át, levetkőzött, és csak hamar csöndesen elaludt, azt álmodván, hogy fiatal gyerek volt, és egy vadgalam tojást szedett ki, vitte haza nagy örömmel, nagy lihegve. S hogy volt, hogy nem volt, ott találta Perevicki uramat csak, hogy mintha nem Perevicki lett volna, hanem egy kotlós tyúk. A tojásba belezsibbenti a csőrét, ketté repeszti a héját, hát csak kiugrik a tojásból egy kicsi csúf fekete macska. Fáj felé futott nagy miákolással, a lábai pedig úgy kopogtak, mintha négy kis kőbuzogány lenne, nem macskaláb. Ettől aztán úgy megijedt Fáj uram, hogy fölébredt. A nap már magasan fönt járt az égen, és besütött a vánkos végeinél az ablakon. Urakön az ajtót kopogtatta valaki. Ó, milyen jó, hát mégsem a kísérteties macska kopogott. Szabad? Én vagyok, kedves gyámatyám. No csak, hogy itt vagy, finty-fanty. Hadd is kuráljak a fejeddel. Megyek már, nyitom már, szép mákvirág. Kinyitotta az ajtót, és előtte állt egy olyan mesterlegény, mint a patyolat, amin őt csak a mézes kalács szívekre festenek, de a valóságban igen ritka, mert a mesterség valahogy megváltoztatja az arcokat. A mészáros legény kövér lesz, tokát ereszt, fénylik az arcbőr, azt mondják, a meleg állati testek gőzölgésétől, nyúzás közben veszi föl magát ennyire. A szabó legény vézna lesz, szeme beesik, háta kidudorodik, a kovács legénynek a homloka ráncosodik meg, és az arccsontja széjjel nő a hatalmas pörőütésektől. Szóval, hát minden mesterség rányomja a maga bélyegét az illetőre. Éppen tegnap este beszélte valaki a lakodalomban, hogy Debrecenben abban való töprengésében bolondult meg a múlt hetekben egy tudós professzor, hogy miért víg minden csizmadia inas, és miért szomorú minden csizmadia mester. Butler csinos volt, az abaposztós ruhában, a kordován csizmákban napbarnított arccal. Fáj valóságosan megijedt, hátrahőkölt. Az jutott eszébe, hogyha ez most így megy bozosra, Vidonka nemzet és urat mindjárt kileli a hideg féltékenységében, és még talán meg is szökik a katuskájával. Na hát gyere be, ülj le! Se meg nem erőelte, se kezet nem adott neki, mint egyébkor. Hozzáfogott a mosakodáshoz, az öltözködéshez, miközben egyre pörölt, egyre korholta. Már megint micsoda ostobaságot cselekedté. Ha az öreg horvát megtudja, még megharagszik és cserben hagy. Tudod, milyen különös ember. Általában mindenki előtt gyengeség számba megy az ilyen. Az a vélemény lesz rólad, hogy puha karakter vagy, hogy nincs benned férfiasság. És mennyit mulasztottál azóta? Mit mondtam én neked? Azóta már ott kellett volna lenned Pozsonyban fűtfát megmozgatni az összegyűlt főpapok és dignitáriusok közt. Te ahelyett elmész sóhajtozni, gitárt pengetni, s míg őrzöd a lányt, ott az alatt itt elveszted a pörödet meg a leányt. Jalpajtás, így nem lehet ezen a világon boldogulni. Butler lehajtotta a fejét, mint egy bűnös, és nem felelt semmit. Most már üthetjük bottal a követek nyomát. Azaz, hogy nyomuk sincs, ha csak az nem, amit a bütykös ujjaik hagytak a pozsonyi kártya asztalokon. Most már a mezei munka szétugrasztotta őket. De ettől eltekintve is, hát hogy lehet ilyet tenni? Hát illik ez egy magyar mágnáshoz? Hát komédiás vagy te, vagy hegyi rabló, vagy az Ezópusz farkasa, aki annyiszor cserél alakot és bőrt, ahányszor kívánatos? És ami a legcsúnyább, nem gavallér dolog, egy ártatlan szüzet infestálni, gyanúba keverni. János fiam, hogy ezt egy nemes embernek a lelke meg nem súgja. Hát miféle elnémult lélek az? Nem bírtam a szívemmel, hörögte Butler. Megírták, hogy beteg, éreztem, meghalok, ha nem lehetek a közelében. Tehát ostobaság, amitől halnál meg? Láttál már te valaha bögrét azért eltörni, mert nem lehetett a rezedás virág cseréphez közel? Esküszöm, gyámatyám, hogy nem volt szándékom vele találkozni, csak tudni akartam percről percre, hogy van, hiszen olyan boldogtalan vagyok. Szép szemeit fölemelte Fájra, és azokban annyi bánat volt, meg annyi fájdalom, hogy az öreg megsajnálta, és kezdett csöndesen megretirálni. Csak képzeled azt a nagy boldogtalanságot. Vele jár ez a szerelemmel, hiszen a szerelem nagy gazdagság, te csacsi, csak nem elégít ki alaposan. A szerelem soha se boldog annyira, hogy ne hiányoznék valamie, és soha nem lehet annyira boldogtalan, hogy ne maradjon olyan valamie, amit a világ minden aranyáért oda nem adna. Butler lelkére úgy hatottak a táblabíró bölcs szavai, mintha balzsam csöpögne a szájából, szelíden ingatta utiportól szürke fejét. Hát, ugye igazam van. Mi? Hát mennyiért adnád oda, hé, azt a tényt, hogy az a fitfirit piroska a világon van, azzal szemben, hogy ne született légyen a világra, vagy azt, hogy téged szeret és nem más, mi? Hát, ugye nem szó semmit. Na látod, Fintyi-fantyi, hogy voltak éppen boldog ember vagy. Ezzel, amint a mellény ujján átbújtatta a karját, egyúttal kinyújtál messzebbre egy kicsit, és olyan kedélyes barackot nyomott a Butler fejére, hogy az egyszerűbe elkezdett mosolyogni, mert ez a teljes kiengesztelődés jele, másrészt, mert már belediskutálta Fáj, hogy nem boldogtalan. Aztán látta, de legalább faggatta későbben, inkább csak tréfálkozva. Dehogy azóta mindig fekvőbeteg, Ma lett volna először szabad fölkelni egy fél órára és az ablakhoz ülni. Előre ábrándoztam erről a napról. Na hát a butlerok átka, éppen ma küldte értem gyámatyám azt az embert. Krokot, Nini, az igazát, hon hagytad az öreget? Bement reggelizni az ebédlőbe. Vékony mulatságod lehetett, hékás. Nyestél, ültettél, kapáltál, ábrándoztál, csodálkozom, hogy még nem szöktél. Ellenkezőleg. Megelégedett voltam, mert mindig hallottam felőle a bejáró leánycselédektől. Ezek elmondták, hogy éjjel lázálmaiban a vőlegényét emlegeti, vele utazik hajókon, tutajokon, felhőn ülve, a naptányérba kapaszkodva. Hát édesség ezeket hallani. Ugye, ugye, kujon? És hogy híreket kap, persze udvaroltál a bejáró fajláknak. Hogy teheti föl? Tiltakozott János gróf. Na, ne haragudj, egyiptomi József. Nem azért mondom, nem azért. Ám bár minden kutyában van kutyaság, ezt a nézetemet fönntartom, viszont nem minden kutya eszik ki a velőt a csontból, csak megnyalogatja, tudod, csak úgy játszik vele. Nem igaz, mi? Butler a fejét rázta, hogy nem igaz, és fülig pirult ezeken az istentelen beszédeken. Jó, hát hagyjuk el. Már semmit se bánok, csak azt röstelném, ha valaki fölismert volna. Közel se mentem a főépülethez, csak éjjel, mert a Bernátné néném mindig ott rezsget, féltem rám ismerne. Csak egyszer szállt meg a kísértés. Ugyan ne beszélj. Hát mégis. Mióta Piroska lábadozik, minden nap egy bokrétát kellett neki kötni, és fölküldeni a szobalányától. Egyszer aztán én akartam kötni a kertész helyett, hogy egy levelet csempészessek bele, de a gazdám félrelökött. Elejte tök, Filkó, mit tudnál te? És nem ütötted pofon. Mindig tűrtem, csak ott leessek, hogy el ne csapjon. Hát most hogy váltatok el? Nem akart elbocsájtani azzal az indokolással, hogy most, mikor már betanított, töltsem ki az esztendőt. De ez a Brock, vagy Krok, hát ez ördöngősen ravasz fickó, megsúgta a kertésznek, hogy ő titkos rendőr, és mutatta az iratait is, és hogy én meg a híres Baftya Demeter vagyok, a Jánosik rabló bandájából. Erre aztán megrémült a német, mert egy Müller nevezetű a kertész, és mindjárt kifizette a béremet, ami arra az időre esett 4-20-ast. Megvan-e a 4-20-as? Kérdé Fáji, ki éppen a választékával bíbelődött a tükör előtt, két egyenlő részre osztva ezüst haját a feje közepén. Itt van a zsebembe. Na, jó, tedd el, fiam, és majdan add oda a mennyasszonyodnak, mondá Fáji meghatva. Mert bizony mondom néked, jobban meg lesz ő neked véve, ha szíve jó ezzel a 4-20-assal, mint az összes butler uradalommal. Oda fogom adni gyámatyám. Ohohohoho, majd csak akkor, ha én mondom, előbb nem. Általában egy komoly szavam van hozzád, Pártány grófja. Arca ünnepélyes, szinte fölségesen méltóságos jelleget öltött, s hangjának érce mélán csengett, mint egy templomi csöngettyű. Ígérd meg nekem nemesi szavadra, hogy semmi alakban nem igyekszel többé Piroskáthoz férni, csak mikor én megengedem. És azzal aztán szent a béke, ne emlegessük többé ezt a kis ellágyulást, és ne szóljunk róla senkinek. Butler oda nyújtotta kezét. Hogy reszkett? Mondta Fáji. Mindegy, amire nyújtom, megtartom. Tudom. Talán nem is kell várnod sokáig, mert mi nem vesztegettük el az időt úgy, mint te. Csak láttad volna az éjjel is, micsoda perverzus furfangokat vittem véghez, hogy azt a Tóth fickót, aki az emelőgépet csinálta a Dőri kastélyban, itthon tartsam tanúbizonságnak. Majd elbeszélem otthon részletesen. Ígértem én annak mirhát, tömjén, mennyországot, még nemességet is adtam neki, pedig gondolhatod, mennyire utálom a tótokat, mióta megették a tulipáhagymámat. De meg kellett lenni, és azóta már, hála Istennek, otthon van Bozoson. Egyebekben sem állunk rosszul. Fischer érsek nekem ígérte meg, hogy részeden lesz, a leendő apósod a Palatinus nyerte meg. Perevicki jár kell Ponciustól Pilátusig, s azt írja, hogy 3-4 hónap alatt ítéletet várhatunk. Egy szóval ne félj, amíg engem látsz. Butler felvillanyozva ugrott fel, új lelket öntött bele az öreg ember, hozzálépett, lehajolt, megcsókolta a kezét. Egész életem rövid, hogy mindezt meghálálhassam. Hogyan eredj? Nem vagyok én pap, tiltakozik az öreg úr elkomolyodva. Mit is hálálgatnál te nekem? Ne hitte engem szamárnak, aki a te háládért töröm magamat, megvan nekem azért a külön jutalmam. Mert látod, ha egy olyan virtus cselekedetet vágok ki, mint ez a vidonka féle, mindig azt képzelem, hogy a Mari testvérhúvogacskám, a te édesanyád, néz engem az égből, és mondja apádnak, mégis nagy kutya az a vén Pista. És ezen a gondolaton aztán úgy kacagok, de úgy próbálta is legott megmutatni, hogy miképpen kacag azon a gondolaton, és addig-addig húzogatta a száját, meg a szemöldökét nevetésre, hogy egyszer csak előszivárgott a szeméből egy könycsepp.